Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa 68 ország közéleti szereplőit fogadta hétvégén, akik a politikusok jubileumi zarándoklata, valamint az Interparlamentáris Unió konferenciája alkalmából érkeztek Rómába. A pápa Mórus Szent Tamás példáját állított eléjük, hogy a politikát ne foglalkozásnak tekintsék, hanem küldetésnek az igazságban és a jobban való növekedés érdekében. A Szentatya három fő feladatot bízott rájuk, a közjó szolgálatát, a vallásszabadság biztosítását és a mesterséges intelligencia adta kihívások kezelését. Háború keleten és délen, most érezzük igazán, milyen nagy érték a béke és a biztonság, meg fogjuk őrizni, írta Orbán Viktor a Facebookon még úton Hágában NATO csúcsra. A miniszterelnök arról beszélt, a modern világban a tőlünk több ezer kilométerre zajló háborúknak is van legalább közvetett hatása az életünkre, ha máshogy nem, hát az energiabiztonságon keresztül, hiszen felveri az olaj, a gáz, az energiárát, és így a magyar árszínvonalra is fenyegetést jelent. A migrációból Magyarország kívül tartotta magát, de ellepte az Nyugat-Európát, állandó a terrorfenyegetettség, fejtette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy itthon a forgalmasabb közlekedési csomópontokon például ennek lehet is látni a következményeit, megerősített terrorvédelmi intézkedések vannak érvényben. Ukrajna felvétele a NATO-ba azonnali háborút jelentene Oroszországgal, és ezzel a harmadik világháború kitörését kockáztatnánk, írta Orbán Viktor a Facebookon. Ezért Ukrajnát se a NATO-ba, se az Európai Unióba nem szabad felvenni. Magyarország elemi biztonsági érdeke, hogy ne tartozzon Ukrajnával közös integrációs keretbe, írta a miniszterelnök. Orbán Viktor a NATO csúcs margóján kétoldalú megbeszélést folytatott Geert Wilderssel, a holland szabadságpárt elnökével, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs osztály. A PVV a Fideszsel együtt tagja a Patrióták Európáért pártcsaládnak. A NATO főtitkár gratulált Donald Trumpnak az Iránnal szembeni határozott amerikai lépéshez. Mark Rutte üzenetében egyúttal közölte, az összes tagállama GDP-je legalább 5%-át védelmi kiadásokra fordítja majd. Nagy lehetőség Magyarország számára a NATO azon friss kötelezettség vállalása, amelynek értelmében a tagállamoknak 10 éven belül a bruttói hazai termékük legalább 5%-át kell a védelmi kiadásaikra fordítani, jelentette ki Szijjártó Péter Hágában. A külgazdaság és külügyminiszter kifejtette, az elmúlt évek során nagyon komoly beruházások történtek itthon a védelmi iparba, amely iránt a közeljövőben így megnő a kereslet, ezért ez a vállalás jelentős gazdaságfejlesztési lehetőségeket tartogat. Közös érdek a nukleáris energia terén folytatott együttműködés bővítése Magyarország és az Egyesült Államok között, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter arról számolt be a NATO csúcs találkozó kezdete előtt, hogy telefonon egyeztetett Christopher Landau amerikai külügyminiszter helyettessel, akivel áttekintették a kétoldalú kapcsolatok állását, és megállapították, hogy azok az elmúlt időszakban dinamikus bővülésnek indultak. Magyar rendőrök segítik védeni a szerb észak-macedón határt, valamint a bolgár-török határt, amelyek az illegális migráció szempontjából az egyik első külső belépési pontnak számítanak, erről beszélt Rétvári Bence. Már sokadik alkalommal hívták ilyen misszióba a hazai egyenruhásokat, ismertette a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kontingensek búcsúztatásakor. Magyarország készen áll a közös munkára Románia új kormányával, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon, miután megalakult az új bukaresti kabinet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részvételével. Hazánk a mostani veszélyes időszakban még inkább a stabil, tiszteleten alapuló, kölcsönösen előnyös szomszédi együttműködésben érdekelt, közölte. Asztalos Csabát, a romániai országos diszkrimináció ellenes tanács elnökét, az RMDS jelöltjét nevezte ki alkotmánybíróvá a bukaresti képviselőház. Az utóbbi 35 évben szokásjoggá vált, hogy a román alkotmánybíróságnak van egy magyar tagja is, de ezt semmilyen szabályozás nem írja elő. Szeretné, hogy a legfeljebb 30 ezer lakosú településeken dolgozó önkormányzati köztisztviselők is részesüljenek évi 15%-os béremelésben, ezt írta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Navracsics Tibor emlékeztetett, a kormány már döntött arról, hogy július 1-től 15, majd jövőre újabb 15%-kal emelkedik a 10 ezer főnél kisebb lélekszámú települések önkormányzati köztisztviselőinek bére, ezt a kört bővíteni ő. Július 1-től senki nem dolgozhat többet évente 120 napnál idénymunkában és alkalmi munkában, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Havonta átlagosan 300 ezeren dolgoznak egyszerűsített foglalkoztatással, őket és munkáltatóikat is érinti a változás. Végül az időjárásról. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél megélénkül, több helyen megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-15, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Harmadfokú hőségriasztáson érvényben csütörtök éjfélig. Híreinket hallották.
Közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban két témát ajánlok az önök figyelmébe. Szó lesz a papi hivatás ébredéséről, az Egri Főegyházmegye szolgálatára szentelt három új misés lelki pásztor mesél életéről. Előbb azonban a Szederinda Nemzetközi Néptánc Fesztiválra hívjuk önöket. Papildikó riportját hallják.
Itt a június, gyakorlatilag fesztiválok időszaka, meg különböző színes szagos rendezvények időszaka, ami a városban is mind a helyi lakosok, mind pedig a turisták számára úgy gondolom, hogy fontosak és élvezetesek. Következő percekben is egy ilyen fesztiválról fogunk beszélgetni. Méghozzá a 19. Szederinda Nemzetközi Néptánc Fesztiválról, amelyet június 27-e és 29-e között rendeznek Eger belvárosában. Vendégem itt a stúdióban Balog Ági, a Szederinda Néptánc Együttes alapítója, művészeti vezetője. Szervusz Ági, Isten hozott nálunk.
Szia, köszöntelek.
Mesélj nekem egy kicsit arról, hogy még mielőtt a fesztiválról beszélünk, hogy mi minden történik mostanában a Szederinda házatáján.
Hát mindig vannak események természetesen, mindig vannak programok, fellépések, táncházak sorozata, és hát ami talán új keletű lehet, hogy Heves megyében, vagy esetleg a régióban is már megpróbáljuk kivinni ezeket a hagyományokat, mozgalmat, hogy azokhoz a gyerekekhez is eljusson, mert tudom, hogy vannak nagyon sok olyan szülő, aki nem tudja a városba behordani gyermekét egy ilyen foglalkozásra, rendszeres próbákra, és éppen ezért jutott eszembe az, hogy mi volna, hogyha megkeresnénk ezeket a helyeket, ahol ilyen nehézségek vannak, és akkor megpróbáljuk ott is egy kicsit bevonni, megismertetni a gyerekeket, nyilván ott is elsősorban a gyerekeket, hiszen ők azok, akik majd aztán ezt tovább fogják csinálni, de hogy minél kisebb korban ilyenkor a legérdemesebb, és a legfogékonyabbak még ilyenkor a játékos formában, és akkor ez egy új dolog, azt gondolom, hogy egyre több helyen igényt tartanak erre, és hogy tényleg nagyon-nagyon megszeretik. Nyilván a vidéken élő gyerekek másabbak, mint a városban élő gyerekek, tehát lehet pozitív, negatív mindkét oldalról, de jó velük együttműködni, és hogy nagyon élvezik ezeket a foglalkozásokat.
Hogyan lehet ilyen programba bekapcsolódni? Téged keresnek meg, vagy te keresed meg a vidéki iskolákat,
óvodákat? Óvodák, iskola, igen, kulturális intézmények. Ez kölcsönös. Nyilván nagyon sokat jelent az, hogy egy intézménynek a vezetője milyen értékrendet képvisel, ezt mondhatom bátran, azt gondolom, tehát, hogy ő mennyire tartja fontosnak a hagyományainkat, a magyar kultúrát, a gyökereinket, hogy ezt a gyerekeknek átadjuk, és akkor nyilván ők keresnek meg, de fordított esetben is működik a dolog, hogy azt mondjuk, hogy most tervezünk egy sorozatot, amelyben a gyerekek megismerkedhetnek a népi játékokkal, népdalokkal, néptánc alaplépéseivel, hangszereket viszünk, hiszen ez nagyon fontos, mert hogy a tapasztalat az, hogy nem ismerik a hangszereket sajnos a gyerekek, és tényleg így rácsodálkozó szemekkel, nyitott szájjal nézik, amikor megszólal egy hegedű, vagy megszólal a brácsa, és kis próbálhatják. Tehát ez ami nagyon jó, hogy ezeket a hangszereket a kezükbe vehetik. Megfoghatják ők maguk is, kipróbálhatják, hogy ez hogyan szólal meg. Ezt különösen szeretik a gyerekek. Ezt így fölkínálva, tehát, hogy úgy megnézni, hogy melyek azok a pontok, azok a települések, ahol valóban szükség van erre, és hogy egyáltalán nem tudnak, nem tud a szülő, nem tudja elvinni a gyerekét egy ilyen alkalomra, és ezért gondoltam, hogy akkor segítsük őket is, illetve próbáljuk meg egy kicsit bevonni ebbe a munkába, ebbe a műhely munkába.
Ezek a gyerekek azt a tudást, amit egy-egy ilyen foglalkozás sorozaton kapnak, milyen fórumokon tudják megmutatni?
Hát általában az iskolai rendezvények, illetve óvodai rendezvények, mint most is például olyan helyről jövök, ahol készülünk az évzáróra az osztályokkal, tehát 1-től 4-ig, 5-től 8-ig vannak diákok, és akkor minden korcsoportnak készül az egy év alatt, egy heti x óra számban van foglalkozás, és akkor készül nekik egy olyan koreográfia, amit az iskolai rendezvényeken, óvodai rendezvényeken be tudnak mutatni. Tehát akár az első osztályosnak is, nyilván az ő korosztályuknak megfelelő anyagot kell játékkal díszíteni a táncot, és akkor a nagyobbaknak is ugyanúgy, hát ugye a nagyobbak, ha már valaki előző évben is járt, az már nagyon sokat jelent, mert ugye akkor egyre nehezebb és nehezebb motivumokat tudunk nekik átadni. És ami jó benne az iskolának is természetesen, hogy ugye 1-től 8-ig a gyerekek oda járnak iskolába. Tehát azért 8 éven keresztül, hogyha a kis elsősökkel kezdjük ezt a foglalkozást, akkor jobb esetben 8 éven keresztül ők tudják képviselni az iskolai tavaszi hangversenyt, koncertet, akkor tánctalálkozókat, évzárókat, anyák napja, tehát lehet itt sorolni, hogy azért van bőven olyan program, és ez egy, hogy is mondjam, egy új színfolt az iskolának is, mert hiszen azért tudjuk, hogy próza az mindig van, mesemondás az van, vers, de hogy néptánc az azért kevés helyen fordul elő, főleg egy ilyen kisebb településen.
Már említetted azt, hogy mi mindennel gazdagodhatnak a gyerekek. Van, aki nem ismeri a hangszereket, és hogy ezt kézbe vehetik, ez is egy óriási öröm lehet a gyerekeknek is, hogy testközelből találkozhatnak a különböző nem annyira ismert hangszerekkel. De ezen túl mit adhat és mit ad a fiataloknak, a gyerekeknek, óvodásoknak a népzene, a néptánc?
Egyfajta életérzést. Tehát azt gondolom, hogy a népzene és a néptánc, népdal, ez együtt tud működni. Együtt működik ez a dolog, máshogy el sem lehet képzelni, hogy úgy táncolja, hogy közben ne énekeljek. Tehát ezt úgy én nehezen tudnám elképzelni. És hát nyilván ezt is próbálom továbbadni, hogy ezt szokják meg a gyerekek, és egy jó közösséget, egy igazi barátságot, egy életre szóló barátságot adhat. Aztán, mikor már nagyobbak, akkor ugye kialakulhatnak a párkapcsolatok, mert ugye abból a közegből, egyértelmű, hogy abból a közegből fog, ahol ő legtöbb időt tölt. Mert azért ez rengeteg munkával jár, és nagyon időigényes műhelymunka. És hát azon túl pedig az, hogy én úgy látom, hogy az értékrendjük úgy helyére kerül. Most már sokat kell harcolni érte, és sokat kell dolgozni rajta, de azért még mindig sikerül úgy helyre rakni ezeket, hogy minek hol a helye, a fontossági sorrendeket.
Fontos a hagyományápolás, a hagyományőrzés, az értékrend, ami nekem még így eszembe jut, az, hogy nagyon sok szülő, akár a kisebb településeken is azt mondja, hogy menjen a gyerek focizni, minél többféle sportot próbáljon ki, akár az úszás, bár ez megint sok helyen nem elérhető a gyerekek számára. Igen. Ilyen szempontból azért egy nagyon embert próbáló, mozgást igénylő a néptánc is. Azt nem biztos. Is gondolnánk, hogy mennyire.
Igen, egyébként ezt nagyon sokan valóban nem akarják elhinni, csak akkor szembesülnek, hogy milyen óriási nagy fizikum és koncentráció készség kell ahhoz, hogy több felé figyelni egy időben, és hogy olyan álló fizikai állóképességem legyen, hogy ezt bírjam, mert ugye bírni kell a táncot, aminek lendülete van mozgásba, vagy folyamatosan ahhoz az éneket, és hát ez már önmagában is elég nehéz dolog, és akkor még ehhez jön a többi adalék, tehát a többi, a páros tánc, a zenekarra, nem tudom én, tehát nagyon sok minden, és azért ez valóban egy nagyon kemény sport. Tehát bármilyen sporttal tud betegedni. Sőt, és tényleg, aki kipróbálják akár felnőttként is, mert ugye felnőtteket is, kezdőket is szoktam mindig tanítani, akik imádják a népzenét, csak aztán olyankor szembesülnek vele, amikor elkezdik csinálni, hogy fú, hát ez nem is nem, hát ezt én nem bírom, hát jaj, álljunk már meg, mert hogy nincs levegő.
Igen, ez nem egy egyszerű. Most így elsősorban az iskolákra, vidéki településekre koncentráltunk, ugyanakkor évvége van, gondolom, hogy ezek a tanórák, nevezhető ez annak gyakorlatilag, igen, ezek, igen, a foglalkozások itt a végéhez értek a tanév lezárultával, de nyáron nyári táborba is várod a gyerekeket. Ezek,
igen,
hogyan alakulnak?
Igen, igen. Hát most a legkisebbeknek, az óvodásoknak lesz táboruk. Lesz vidéken is tábor, tehát ott az iskola óvoda szervezi, ahová megyek, ugyanúgy, hogy folyamatosan tegyük ezt az éves munkát, egy kicsit csiszoljuk, javítsuk, hogy aztán majd szeptembertől tovább tudjuk folytatni, és akkor ez viszont nagyon jó, mert akkor ott még több gyereket esetleg be tudunk vonni. Tehát mivel az iskola szervezi, iskola keretén belül, tehát oda nem csak a néptáncosok jönnek, hanem olyan gyerekek is ugye nyilván az iskolából, akik még nem próbálták esetleg ki, és hogyha ott találkozik vele, könnyen megtetszett neki, mert ugye végül is erről szól a történet, meg ezért dolgozunk annyit, hogy minél több korosztályt, minden réteget be tudjunk vonni ebbe a szakmába, ebbe a műhely munkában, hogy megkapja azt az örömérzést, ami testileg, lelkileg is nagyon sokat jelent, főleg a mai világban a gyerekeknél, de a felnőtteknél is, azt gondolom.
Egy-egy településen az ottani gyerekek megmutatják a tudásukat, ugyanakkor egy nagyon-nagyon komoly tudás birtokában vannak már azok, akik évről évre Eger belvárosát birtokba veszik pár napra, és akár hazai, akár nemzetközi néptánc csoportok megmutatják, hogy milyen színes koreográfiával miket tudnak ők, és megpróbálják egy picit még inkább vonzóvá, meg...
Hát megszerettetni.
Megszerettetni.
És meg megismertetni. A különböző tájegységünknek ugye nagyon színes a viselettárunk. és ez a felvonulás például a fesztiválon. Tehát az annyira látványos tud lenni, és olyan magával ragadó, hogy tényleg így van, amit mondtál, hogy tudom, hogy van olyan gyerek, aki utána azért jön táborba, vagy azért jön az együttesbe táncolni, mert hogy ő látta a fesztiválon a pörgős szoknyákat és a szép ruhákat, és neki olyan mindenképpen kell, ő szeretne olyan magának. Tehát, hogy végül is ezek a fesztiválok is erről szólnak, hogy minél többen tudjanak, megismerjük, megszeretni, legyen ez természetes a számunkra, mint bármi más, hogy a történelmünket ismerjük, meg hogy magyarul beszélünk, ez is hozzánk tartozik. Tehát ez nem egy külön nagy kérés, azt gondolom, meg nagy kívánság, hogy egy kicsit tájékozottak legyünk ezen a területen is.
Ebben segít június 27-e és 29-e között ez a Nemzetközi Néptáncfesztivál. 19. Ez egy igen, nagyon nagy szám.
Hát igen, ez már valóban az.
19 éve rendületlenül nehézségekkel, kihívásokkal küzdve, de minden évben sikerül ezt a néptáncfesztivált megszervezni. Mire számíthatnak idén az ide látogatók?
Mint mindig, pénteki nappal indul a fesztiválunk, és az előző évben is beszélgettünk ugye a gyerekekről, hogy mennyire fontos, hogy a gyerekréteget célozzuk meg, hogy minél korábban, és hogy vannak most már nagyon jó kis mesejátékok, tréfás mondókákkal, népdalokkal, néptánccal díszítve, és az előző évben is becsempésztem egy ilyen előadást a Harlekin Bábszínház előadásában, és az idén pedig pénteken 17:30-kor a Guliba Társulat előadásával nyitjuk meg a fesztivál kapuját, és természetesen ide nem csak a gyerekeket, hanem ugye a felnőtteket is várjuk. A gyerekek részéről itt valamilyen szinten ez azért egy interaktív, amikor ők is bekapcsolódhatnak, játszhatnak, énekelhetnek, és azt gondoltam, hogy ezt meg kellene tartani, mert hogy még vonzóbbá tegyük a fesztivált. És akkor a pénteki napon lesz egy erdélyi dalokat énekel a Búzavirág népdalkör, illetve a zeneiskolának a növendékei. Tavaly hívtam őket Palóc viseletbemutatóra, és akkor most erdélyi dalokat fognak előadni nekünk, közben, mert ugye éneklés, egyéb műsorban, táncbemutató, és vannak olyan együttesek, ugye a külföldi együtteseink, akik már csütörtökön érkeznek hozzánk, így ők pénteken délután már egy kis ízelítőt tudnak az ide látogatóknak, a város lakosainak, illetve a turistáknak, tánckultúrájukból, nemzeti táncukból tartanak bemutatókat, és akkor este pedig egy görög táncázzal zárjuk a pénteki napunkat. És hát a szombaton pedig nyilván a színpad a táncosoké, ami azt jelenti, hogy 10 órától kezdődik a fesztivál résztvevőinek, 14-15 együttes érkezik a fesztiválra, és ők tartják a bemutatót, illetve minden együttes két koreográfiát hoz magával, amit szakmai zsűri előtt mutatnak be, és jó tanácsokkal, szakmai tanácsokkal, ötletekkel, viselettől kezdve színpadig, mindenféle téren utána egy megbeszélést tartunk az együttes vezetőkkel, hiszen ez segíti, nagyban segíti a következő évre a munkájukat. Kis pihenő, és akkor a szokásos színes felvonulás azért az nem maradhat el, hogy az összes résztvevő a fesztivál minden résztvevője felvonul. Menettánccal, illetve két ponton megállunk egy kis ízelítőt adva a közönségnek, és akkor 7 órától indítjuk a gálaműsorunkat, amit a Nemzetek Táncázával zárunk, ami azt jelenti, hogy az érkező együttesekből az együttesek vagy a vezetők tartják a saját nemzetüknek a táncát, egy közönséget bevonva, hiszen ez is egy cél, hogy a közönség is ne csak mint néző, hanem mint aktív részese is lehet ennek a fesztiválnak, és akkor így még közelebb kerül a tánchoz. Tehát, hogy ezzel is azt célozzuk meg. És akkor eljön a vasárnapi nap, azért igyekszünk a vasárnapi napon a résztvevőknek megmutatni Egerváros nevezetességeit, város a város alatt, a érseki palotát, a várat. Nyilván van, aki szeretne strandolni, fürödni, azt is igyekszünk megoldani, tehát azért minden kérést teljesíteni, amennyire a lehetőségek megengedik. És akkor délután 5 órától ismét indul a program. A Törökország, Lengyelország, Szlovákia, Spanyolország és magyar együttesek bemutatója, És ugye ne felejtsük el, hogy ugye azt is 2-3 éve volt, hogy legyen viseletbemutató. És tavaly nagyon nagy sikere volt, Rimócról hoztunk viseleteket, illetve az adatközlő, aki jött a családjával, ők mutatták be a viseletet, és annak a viseletnek a kialakulásáról, történelméről mesélt, és majd utána a táncokat is megmutatta, meg táncház is volt, és most ugyanez, de most Kalotaszeg mezőség, és talán egy palóc összehasonlítás a viseletek, mert ugye sok múlik, hogy a szoknya hossza milyen a színe, tehát itt azért milyen a szabása, miért így szabták, miért két részből áll, mert Kis-Magyarországon általában két részből áll, mellényből, váll, kendőből, külön szoknyából. Az erdélyi területeken vannak, ahol egyben vannak a ruhák, mint mezőségen például. Tehát, hogy a viseletbemutató, és akkor ott szintén egy táncház, utána pedig a végére egy moldvai táncházzal a Réz eleje zenekart ismerhette meg a közönség az előző évben, akik nagyon érdekes módon, érdekes hangszerekkel, fúvós hangszerekkel játsszák a moldvai zenét, de fantasztikusan jók, és nagyon jó a hangzása, és azt gondoltam, hogy akkor zárjuk ezzel a 3 napos fesztivál programot.
Kicsiket és nagyokat tehát, várunk mindenkit, hanyadikán?
Mindenkit, június 27-től 29-ig Egerben a Dobótéren, és hát természetesen kicsiknek, nagyoknak, kézműves vásár, néptáncosoknak, bőrdíszműves cipész, aki a táncosoknak készíti a karaktercipőket, tehát itt lehet válogatni különböző kalárisokat, gyöngyeket, amit ugye a táncosnak mint ez szükségszerű, amit használunk napi szinten.
Balog Ágival, az Ederinda Néptánc Együttes alapító művészeti vezetőjével beszélgettünk.
Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében, aki elveszíti értem életét, az megtalálja. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket ezzel a 3 bibliai igehellyel, 3 papi elmondattal, hiszen mai műsorunkban 3 papi hivatás történetét ismerhetjük meg. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Herrera Acacio Luidimárt, Mihály Mátyást és Salazar Herrera Giovanni Fernándót itt a stúdióban. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Mindenre kiámen!
Szervusztok, Isten hozott titeket, ti a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium végzős hallgatói vagytok még ebben a pillanatban, aztán az Egri Egyházmegye szolgálatára szentel fel titeket dr. Ternyák Csaba érsek atya hamarosan. Mindenek előtt én arra kérnélek benneteket, hogy pár mondattal, ami a legfontosabb, a leglényegesebb, amit úgy éreztek, hogy pár percben itt be tudnátok mutatni az életetekből, milyen mérföldkövek vezettek odáig, hogy ti most itt álltok a papi hivatás kapujában?
Lüdi már vagyok, Venezuelából jöttem, 31 éves vagyok, 9 éve vagyok itt Magyarországon, a neokatekumenális közösségben járom, amelyik ezen keresztül felfedeztem a hivatásomat. Gyerekkorom volt, akkor gyárom ebben a közösségben, és szüleimmel gyártunk.
Szüleid révén kerültél akkor kapcsolatba
igen, a közösséggel. Volt egy ifjúsági találkozó, ahol kérdezték, hogy ki akár menni szemináriumba a papságra, és akkor én jelentkeztem.
Hány éves voltál
ekkor? Én akkor 21 éves voltam. Ez júniusban pont volt. Júniusban, és amikor jelentkeztem, nagyon féltem, nem tudtam, mi lesz, hogy hova fognak küldeni. Már hallottam többször ezt, hogy külföldre szoktak küldeni. Én inkább reménykedtem, hogy Venezuelában maradni a ottani szemináriumban. És ami érdekes az, hogy úgy kezdődött a hivatásom, hogy én olyan ember voltam, aki nem hittem az Isten gondoskodása, azt mindig azt gondoltam, hogy én fizetem magamnak minden, én dolgozom ezért, hogy magamnak szerezzen minden, és az Isten akkor, amikor abban a helyzetben voltam, hogy én azt gondoltam, hogy én valaki vagyok, meghívott erre a útra, a hivatásra.
Most itt, bocsánat, hogy félbeszakítalak, álljunk meg egy pillanatra. Azt mondod, hogy gondoskodsz magadról, mindent meg tudsz teremteni magadnak, ami a jól létedhez, a boldogságodhoz kell. Ugyanakkor ott van ez a párhuzamosság, hogy tagja voltál a neokatekumenális
közösségnek. Igen, csak akkor közben én dolgoztam, és akkor mondunk, hogy találkoztam is a világgal.
Mi volt a foglalkozásod akkor?
Én a könyvelés. Foglalkoztam. Először egy klinikában dolgoztam, és utána egy kereskedelőben. És én akkor kaptam az, hogy főnök lehettek, voltak emberek, aki, és akkor a világ is mutatta, igen, a világ is mutatta, hogy itt ezen a szoldalon is, és lehet boldog lenni, úgy, és akkor az Isten beavatkozott, és onnan kihúzott engem. És akkor volt ezt a találkozó, ahol hallottam egy paptól, aki azt mondta, azóta boldog vagyok, amióta mondtam igen Istennek. És ez nagyon megérintett engem, és én mondtam, hogy én akarok tapasztalni ezt a boldogságot. És akkor úgy kezdődött az egésze. Utána költik Olaszországba egy lelki gyakorlatra, és még mindig volt ez bennem az, hogy nem tudom, hogy tudok oda jönni, mert nincs lődlevelem, nincs pénzem, hogy fogok kerülni oda, és ezt Isten gondoskodott. Egy 3 hónap alatt akkor megvolt az 5 levele, annak ellenére, hogy Venezuelában nehéz a helyzet ezzel, és a pénz is, akkor én akkor láttam, hogy Isten tényleg hív arra, hogy én igen mondja neki. Akkor még nem tudtam, hogy tényleg a papságra, vagy a misszióra, és amikor küldtek engem Olaszországba, erre lelki gyakorlatra, és ott kértem Istentől, hogy akkor segítsen hallani az ő híváson, és nagyon sok evangéliumokat olvasták, meg katekézéseket, igen. És akkor láttam azt, hogy Isten hív engem is, hogy valahova akar küldeni a világba. És akkor két dolgot kértem egyszer Istentől egy imában, hogy az egyik az, hogy már ha itt vagyok, akkor küldjön bárhova a világba, hogy én tapasztaljam az, mi ez a Istennel lenni. A másik az, hogy olyan országba küldjenek, ahol beszélnek spanyolul. Mert ez az én anyanyelvem. És az Isten csak egyet adta.
Na jó, Isten nem egy italautomata,
persze. Nagyon jó, ez így volt, és amikor ide kerültem, hát sorsolás volt ez a sorsolás, ahol ide kerültem Magyarországra, nem tudtam, hol van Magyarország, és akkor elkezdtem így tanulni először a nyelvet, és utána a főiskolá, és akkor úgy az Isten beszette lássalásan az, hogy én lássak, hogy erre hív engem, és most tudok mondani, hogy ez, ami hallottam, azóta boldog vagyok, amióta mondtam igen Istennek, akkor én most tapasztalom az, hogy...
Most már megszületett a te lelkedben is.
Igen, lehet mondani az, hogy Isten vált nekem ezt a boldogságot is. És ezt nagyon jól tapasztalni. Annak ellenére, hogy persze voltak nehézségek, elsősorban a nyelvvel, de Isten mindig beavatkozik, mindig gondoskodik, rólam, és mindig segít. És ebben nagyon tapasztalom az Isten szeretetet.
Jó, ez a bizonyosság azért kell szerintem minden hívő ember életében.
Ezért pont választottam ezt a gyermondat, elég neked teszünk kegyelmem, mert látom azt, hogy üköld, és akkor mondja, mennyi, elég neked teszünk kegyelmem. Én veled vagyok, és ez nekem nagyon jó volt tapasztalni.
Giovanni, te Ecuadorból érkeztél?
Ecuadorból.
És 10 éve, 9 éve? 10 éve vagy?
9, majdnem 10. Novemberben lesz 10.
Magyarországon. Milyen fontosabb lépcsőfokokat, mérföldköveket tudnál kiemelni az életedből? Te hogyan kerültél ide Magyarországra, meg a papi hivatás hogyan formálódott a te lelkedben?
Hát soha nem gondoltam lenni pap, az nem volt a tervem, de pont a szüleim kezdtek járni a neokatekumenes közösségben Ecuadorban, és pont akkor neki, te lehet mondani, házasságok ilyen nehéz helyzetben volt, de hála Istennek találkoztak az egyházzal is az Istennel. Tehát amikor kicsi voltam, jártam templomba, de járni vasárnapra ilyen templomi járás, de nem volt semmi különösen. De amikor találkoztak a neokatekumenes úttal, nagyon változott a szüleimnek az életi, és akkor csak volt neki a polgári házasságot, de amikor ismertek a neokatekumenes úttat, az egyházon
rendezték
a házasságot. Kávén volt, körülbelül ilyen 7 éves voltam. Gyerekként ez jó volt látni. De utána hát jártunk közösségbe. Én, amikor már 10 éves voltam, kezdtem járni a saját közösségemben. És ott is voltak fiatalok, idősebbek voltak. Nekem jó volt, jól éreztem magam, mert voltak fiatalok, barátaim, minden. És úgy mindig jártam, és nehéz volt, lehet mondani, fiatalként nehéz hallgatni az Isten szavát, hallgatni az olvasmányok, hogy mi akar mondani az Isten, és úgy jártam. Szerintem 18 éveig érettségiztem, de mindig jártam, mindig ott volt a közösségem. Amikor már 18 éves voltam, a szüleim elmentek Spanyolországba, mert az apukám ő egyetemi tanár, és az egyetem küldött ilyen neki, hogy tanulja egy doktorátus Spanyolországba, és az anyuka ment bele. Úgyhogy én 18 éves korom óta kezdtem ott egyedül élni a bátyámmal, másfél éve idősebb nálam, úgyhogy fiatalok lehet mondani. És fiatalként ilyen jó életem volt. Volt pénz, mert az apuka mindig havonta adta a pénzt, a lakást, egyedül éltünk, 18 éves már egyedül éltem, kocsiból, és csak tanulni kellett. És aztán az életen, annak ellenére, hogy már voltam az egyházban, a közösségben, úgyis jártam bulizni minden, tehát egyetemben minden.
A kettő az nem zárja ki egymást.
Igen. Úgyhogy, de mindig kerestem pont, ami Ludi már is mondta, ezt a boldogságot, ami láttam sok embereket, vagy testvéreket, akik jön a közösségben, láttam ez a boldogságot, hogy mi az a boldogság. És az egyetemen, én építésmérnöknek tanultam 2 évre, és oda az egyetemen volt egy másik barátom, és mindig, amikor aki járt a közösségben, és mindig, amikor találkoztam az egyetemen vele, teljesen más volt a beszélgetés, mint egy egyetemi barátomban. Teljesen más volt a beszélgetés. Ilyen mélyebb dologról tudtunk beszélni, és láttam, hogy van egy különbség. És volt, hogy éreztem, hogy Isten hív valahova, de nem tudtam, hogy a papságra, tehát én először mondtam, hogy misszióba szeretni menni. De Ecuadorban van ilyen, a neokatekumenes úton van ilyen hivatás tisztázó központ minden országban is. A fiatalok találkoznak hetente, vagy két hetente is. Kicsit segítenek a papok, ilyen katekéták felfedezni a hivatások, hogy lássák. Kezdtem járni, mert ott volt az unokatestvérem, és voltak 5 barátom, ami ismertem a közösségen, a neokatekumenes közösségből. Csak kezdtem járni, mert ott voltak, nem mert én valami akartam. Csak kezdtem járni, és úgy fogta az Isten, és lassan-lassan kezdte beszélni hozzám, szólni hozzám. És utána meghívtak egy lelki gyakorlatot Ecuadorban, és oda jöttek az egész országból fiatalok, akik éreznek, hogy Isten hív, és ott voltam, és volt, lehet mondani, ilyen beszélgetések a papukkal, a katekétakkal, és a végig mindig kérdeznek, hogy nyitott vagy benni valahova, szemináriumba az egész világra. Nem tudom, honnan jött, szerintem Isten segített, és mondtam igen. Nem volt, hogy én akartam, hogy megyek valahol, nem, hanem pont akkor volt, hogy éreztem, hogy valóban Isten hív, is mondanám kell, igen. Akkor utána küldtek Olaszországba egy gyakorlatra, és úgy sorsoltak ide Magyarországra. Nehéz volt is idejönni, tehát először a nyelv. Egész életemben tanultam angolul, de nem szeretem az angol, hogy beszélni tudnám beszélni, de nem szeretem az angol nyelvet, úgyhogy nem tudom miért. de Isten segített a nyelvet is, tehát a szemináriumban is nagyon sokat segített az Isten, mert sokszor láttam, hogy én ellenálltam az Isten akarata, mert nem csinálok, amit én szeretném, mert én építésben szeretem volna, mert jobban ment a matekot, a fizikát. Mert mondtam mindig, hogy ha aki írti a matekot, írti a fizikát, nem kell sokat tanulni, mert már írti. Tehát csak meg kell csinálni a feladatokat is kész. De itt kell leülnöm, olvasni filozófia, teológia, és magyar nyelven különösen, hogy nem az saját anyanyelven nem tudnám tanulni ilyen dolgokat, magyar nyelven nehezebb, de látom, hogy Isten gondoskodott, és ezáltal Isten mutatta, hogy valóban hív. Mert sokszor emberileg volt kitelkedésem, hogy ez az Isten hív, nem hív. De volt egy fontos dolog is, ami a katekéten is az előjárunk mindig szoktak mondani, hogy először a szemináriumban keresztények kell lennünk. És utána Isten mutatta az utat a papságra, vagy a hivatás. És ez nagyon-nagyon fontos, nagyon beragadt nekem. Hát én mondatom is mondtam, hogy ez már az anyám még.
Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek.
És látom, hogy Isten ismerte, hogy ki vagyok. És gondolom, és úgy látom, ha maradtam volna Ecuadorban, tehát az egyetembe fejezni az egyetemen, vagy egyedül, ilyen egyedül lehet mondani életi. Szerintem tönkretettem volna az életemet, vagy nem, mert ilyen minden bulisztám, ide oda csináltam, amit akartam, és látom, hogy máshova ment az életem. És látom, hogy Isten tudta, hogy ki vagyok, ismer engem már régóta.
Visszakanyarodnék arra, hogy az én fejemben az van, hogy missziós szeminárium, akkor misszióba általában papok mennek. Ti pedig külön választottátok ezt a kettőt mind a ketten, hogy nem tudtátok azt, hogy akkor misszióra hív a Jóisten, vagy a papságra. Akkor ez most hogy van?
Igen, mert a neokatekumenális úton nem sok a papok menni misszióra, hanem vannak egyedülállók fiúk, meg egyedülállók lányok, vagy házaspárok, családok, aki bárhova világba is jelentkeznek a misszióra menni, és alakulnak kis közösségek, mondjuk Ázsiában, Afrikában. Több helyen van ilyen, hogy kis közösségek alakulnak külföld családokkal, aki jelentkeztik, hogy el akarna hagyni minden az ő otthonukban, és elmenni, hirdetni az Isten országát. És akkor úgy van, hogy amikor van ilyen találkozó, akkor az előjárók kérdeznek, hogy ki azok a fiúk, aki papságra akarnak menni, vagy aki misszióra akarnak menni, akkor különböztetnek, vagy azok a családok, aki akarnak gyerekeivel menni misszióra, és akkor úgy...
Akkor nem feltétlenül kell az egyházi rendszentsége.
Igen. És akkor csak fiatal ezzel a gondolattal mennek, hogy nem tudnak, hogy vagy papságra, vagy a misszióra hívja az Isten, de igen mondanak, és utána a szúton akkor mondjuk a szúton igen beszélt, hogy mire Isten hívja. Csak úgy tapasztaltunk az, hogy papságra hív minket az Isten, és
itt vagytok.
Igen.
Köszönöm szépen, Mátyás. Neked nem kellett nagyon kimozdulni és elmenni a világ másik végére, erről majd beszélgetünk, hogy ez jó vagy rossz, mi ebben a jó, mi ebben a nehézség esetleg, de téged milyen úton szólított meg a jó Isten, milyen családból származol, és hogyan kerültél te most ide, hogy a papi hivatás gondolata foglalkoztatott?
Igen, én egy katolikus családból jövök, Budapesten születtem, 7 vagyunk testvérek, és már nekem az nagyon fontos, hogy a szüleim eredetileg 3 gyermeket akartak, és azután, hogy beléptek a közösségbe az útra, utána még mondtak igent 4 életre, és mivel én vagyok a legkisebb, nem kell nagy matematikai végzettség, hogy kiszámoljuk, hogy az életemet is ennek a neokatekumenális útnak köszönhetem, és ebből is következik, hogy én már beleszülettem a közösségbe. Csak így nagyon röviden erről is, hogy a szüleim hogy kerültek az útra, egy érdekes történet. A 80-as években a kommunizmus alatt ők diszidálni akartak Németországba, és volt egy idős néni, aki csak a szüleimet ismerte, és éppen eltörte a lábát, és csak a szüleim tudtak gondoskodni, így elnapolták a diszidálást, eltolták pár héttel, és édesanyám vasárnap bement hozzá a kórházba, és visszafele pont egy olyan templomban állt meg, hogy a vasárnapi mise kötelezettségnek eleget tegyen, ahol hirdették a neokatekumenális útnak a katekézisét, és akkor volt egy ilyen felirat, hogy ha van probléma a te életedben, akkor gyere. És ő azt mondta, hogy sok probléma van az én életemben, úgyhogy megyek. És akkor ők így kerültek erre az útra, úgyhogy ebben is látom már az Isten gondoskodását, meg tényleg abba is, hogy utána még nyitottak még több életre. De hogy egy kicsit magamra tereljem a szót. Ami talán fontos mérföldkő volt az életemben, az, hogy én 2011-ben Vácra kerültem a piaristákhoz gimnáziumban, és hát ott is egy katolikus körülmények közt, szerzetesek közt kaptam a képzést, a nevelést, és ez egy nagyon szép időszak volt. Kollégista is voltam, kicsit elszakadtam a családtól. Mai napig ápolom a barátságokat onnan, talán a szentelésre is jönnek néhányan. Viszont volt egy másik éle, és itt Giovannihoz hasonlóan én is azért jártam buliról bulira, ami szerintem egy fiatalnál teljesen normális, és kerestem ezekben a boldogságot az emberi kapcsolatokban. Minden hétvégén Fradi meccsre jártam, szokták mondani, hogy nekem még a vérem is zöld-fehér, de hogy ezek nem rossz dolgok, meg azt gondolom, hogy egy bizonyos szintig egészségesek is, csak amikor már a lelkemnek is a kielégülését ebbe keresem, meg a boldogságot, az nem vezet jóra. Én nagyon sokszor éreztem utána egyedül magamat, magányosnak. Persze az adott pillanatban jó, de nem tudsz egész életedben egy buliban lenni, tehát reggel fel kell kelni, és utána jön a magányosság. Tehát, hogy nem volt egyébként semmi különös, egy átlagos fiatalnak az életét éltem, és kerestem a boldogságot, de valami mindig hiányzott. Lévén, hogy nagy családban nőttem föl, én is mindig sok gyermeket akartam, elég sokszoros nagybácsi is vagyok, tehát, hogy lényeg, hogy ez a nagy család mintája, ez volt körülöttem, és nekem ez szimpatikus is volt. És 2016-ban, az érettségi után, Krakkóban volt egy zarándoklat, akkor még Ferenc pápával, és úgy mentem oda, hogy volt egy nyitottság az Isten fele, nem a hivatásom felé, hanem hogy mi legyen, merre fele tanuljak tovább. Egy kereső fiatalként mentem oda, de eszembe se jutott a papi hivatás. Teljesen úgy gondoltam, hogy majd én azt eldöntöm, és már el is döntöttem, hogy én házasodni akarok. Azt gondolom, hogy ez is valahol egészséges. És emlékszem, hogy volt, hogy az egyik pap egy parkolóban csak annyit mondott, így valakivel beszélgetett, én meg ott álltam mellettük, és mondta, hogy nagyon sok fiatal azt mondja, hogy keresi az Isten akaratát, de közben meg nem nyitott, hanem ő eldönti, hogy mit akar. És ez nagyon szíven ütött ez a mondat, hogy magamra ismertem, hogy ez pontosan én vagyok. Nem is velem beszélgetett, de az utána nagyon segített arra, hogy odafigyeljek arra, hogy majd mit mond a pápa, majd mit hallok a Szentmisén, az evangéliumban, stb., hogy a jelekre. És utána minden arra mutatott, hogy lehet, hogy az Istennek van egy hívása a papság felé. Nagyon nem örültem neki elején, le akartam küzdeni ezt az érzést, de nehéz megfogalmazni, mert ez egy nagyon intim, nagyon magán dolog, ez az érzés. De azt éreztem, amikor így el akarom nyomni, hogy azért mégis van benne egy édes kés, egy ilyen szép dolog is, és akkor úgy voltam rá, hogy jó, akkor adok neki egy esélyt. És akkor én még egy évig jártam hivatástisztázóra, ugyanúgy a közösségem belül, és utána 2017 nyarán volt egy olyan, hogy kettesével küldték a közösségnek a tagjait az országon mindenhova, és akkor becsöngettünk házakhoz, utcán leszólítottunk embereket, és úgy lényegében hirdettük az örömhírt. Nem volt nálunk se pénz, se telefon, és annak a lelki gyakorlatnak a végén kérdezték, hogy van-e olyan, aki érzi a hívást a papságra, és én akkor jelentkeztem, és akkor utána küldtek Olaszországba lelki gyakorlatra, és utána én is azt mondom, hogy kész vagyok a világon bárhova menni, de végül úgy döntöttek, hogy jobb, ha Magyarországon maradok.
Nem fájt egy picit a szíved, hogy neked itt kell maradni Magyarországon?
Akkor abban a pillanatban, akkor sem mondanám, hogy fájt volna, de nyitott voltam. Úgy éreztem, hogy nem tudom, talán tényleg a Szentlélek, mert én is azért féltem volna máshova elmenni, de hogy ott maga a lelki gyakorlat közegében úgy éreztem, hogy kész vagyok bárhova menni. De azért nyilván nem könnyű a családtól elszakadni.
Nyilván így tettem fel én is a kérdést, hogy fájt-e a szíved meg, hogy itt kell-e maradni. És azért én úgy gondolom, hogy egy fiatal embert azért vonz az, hogy megtapasztaljon minél több dolgot, lásson világot.
Igen.
Ha misszióra gondolunk, akkor azért biztosan vannak olyan országok, olyan területek, ami talán sokkal nehezebb a misszió szempontjából. De hogy ez a felfedezési vágy szerintem minden fiatal szívében ott él, és ezért is tettem fel így a kérdést, hogy akkor itt kell maradni. Ugyanakkor meg hosszú távon talán az egy nagyon nehéz dolog, hogy milyen gyakran tud hazamenni az ember hozzád, itt van közel a család, és sokkal több, sokkal nagyobb lehetőséged van tartani így a kapcsolatot.
Igen.
Személyesen is a családoddal.
Igen. Nyilván nyitottság van bennem, meg én is azért szívesen utaznék a világ bármely pontjára, tehát van bennem ez a felfedezési vágy, de hogyha nagyon exakt választ kell adnom, akkor azt mondom, hogy nem fájt a szívem, mert azért a család, szeretem a hazámat is, úgyhogy azért örülök, de ki tudja, hogy majd a jövőben mit hoz a jó Isten terve.
Igen, ez a jövő kérdése. Majd erre lehet, hogy visszatérünk egy 10-15 év múlva egy beszélgetésben. Valóban az, hogy Mátyás, ahogy elmondta, hogy mi egy picit, azt hiszem, hogy más szemmel látjuk Magyarországot Istenhit szempontjából is, de számotokra így Giovanni meg Luidi már, mit jelent Magyarországon az, hogy ti itt most misszióban vagytok, ti hogy látjátok mondjuk a saját hazátokhoz képest Istenhit szempontjából hogyan állunk mi magyar?
Én azt gondolom, hogy hát olyan országból jövök, ahol a katolikus hite nagy számú, mondjuk így, és maga már a tény az, hogy papi hiány van itt Magyarországon, meg egész Európában. Látom az, hogy a misszió, amire hív az Isten, az, hogy hirdessünk az ő szeretetét az embereknek. Úgy látom most a helyzet az, hogy többek idősek mennek templomba, mint fiatalok, és ezt a helyzet, hogy a fiatalok nem keresnek az egyházat, én például ezt nem láttam otthon, mert otthon a fiatalok is nagyon az elején nehéz volt ezt befogadni, az, hogy nem tudtam, mire hív az Isten arra, és akkor, amikor gyakorlatban voltam, láttam az, hogy ez a misszió egészé hívni a fiatalokat az egyházba, és mutatni az, hogy az egyház nem egy múzeum, ahol csak az idősek mennek, hanem ott is a fiatalnak van, találhatnak a boldogságot, amiről beszéltünk előtte. A világ nagyon szekularizált, és a fiatalok nagyon bonzalmi világ.
Minden más elvonja a figyelmét
a fiataloknak. És szerintem ez így jó, hogy ez egyház most ilyen misszióba küldi minket, hogy mi is tudjunk egy kis abban segíteni, hogy hozzunk vissza az egyházba a fiatalokat, vagy próbáljunk. Nehéz feladat, mert a világ többször erősen mutatja a gyereket, de szerintem is nagyon segít abban, hogy tudjuk. Látom azt, hogy nehéz a helyzet. Nem csak itt Magyarországon, szerintem...
Az egész világon, Európában jobban?
Európában szerintem jobban állsz ezt a krízis, ezt a válságot, de hát nálunk nem mondjunk, hogy minden tökéletes, mert nálunk is van krízis, de látunk azt, hogy kicsi vonza többet a fiatalokat, mint itt Európában is. És én ezt, ami látom, az, hogy nem mondom azt, hogy nem jó, hogy a Jézusra járnak templomba, szerintem jó, nagyon jó, meg velük is foglalkozunk, de az, hogy fiatalok lássák azt, hogy tudjunk együtt lenni. Például nekünk ez nagyon jó a közösségben, hogy nem egy fiatal közösségben járunk, hogy csak fiatalok vannak, hanem vannak idősek, házaspárok, üzsvegyek,
együtt válaszférsz,
minden korosztály. Igen, és akkor együtt vagyunk, és együtt tudunk lenni, és együtt tudjunk működni. És ez szerintem ez a misszió, amire hívjász Isten az, hogy együtt tudunk dolgozni, szerintem.
Egyetértesz ezzel a gondolattal, Giovanni?
Hát igen, tehát pont ami mondta, nálunk Dél-Amerikában nagyon, nagyon jelentőség van a katolikus egyháznak, és én is látom, hogy tehát nem csak itt, hanem az egész világon már fiatalok, és nem csak a fiatalok, idősebbek is nagyon bontsa a világot. És különösen pont, ami mondta Luidi már, és tapasztalatom szerint is, hogy a fiatalok, tehát én is próbáltam olyan azt csinálni, hogy jó munka legyen, keresni a pénzt, jó család, minden jól legyen. De szoktam mondani, hogy amikor kicsi voltunk, már akartunk felnőttek lenni, vagy menni az egyetemre, már utána dolgozni, és utána is akarunk, de nem látom, nem tudjuk élni a mai napon, és ez ami az emberek se látják. És ha nem tudja látni, hogy mai napon mi történt az életemben.
De ehhez egy óriási nyitottság kell, hogy akkor, amit te is megfogalmaztál, igen, hogy ne a te akaratod érvényesüljön, hanem rábízni egy óriási ráhagyatkozással, hogy Uram, igen, mutasd meg nekem, hogy mi a te akaratod.
Igen, és pont arra, ami mondta Lődi már, hogy lehet mondani, a mi missziónk itt Magyarországon vagy, ami az Isten hív, ez, hogy mondjuk az embernek, hogy Isten szeret téged. Olyan, hogy vagy, Isten szeret téged. Bármikor tudsz visszatérni az egyházba. Ezért nyitva van a templom, valamikor valahol találsz egy templom. Lehet belépni. És ott van Krisztus, ami a kereszten van, egy kitárkáral befogad téged.
Én is szerintem ez is számít, hogy saját tapasztalatainkkal tudjunk beszélni az embereknek, hogy beavatkozott Isten az életünkben, mert ez is a fiatalok többször erre gondolnak, hogy az egyház olyan intézmény, ami csak mutatna neki a teológia, hogy ami a Biblia van, stb., de szép is mutatni az, hogy a mi tapasztalatunkon keresztül, hogy Isten beavatkozik, hogy Isten segítette minket eddig, meg is ezután is. És szerintem ez is nagyon számít ebben a misszióban, hogy valószínűleg nem bonszol mindenkinek, de valahogy egy embernek bonszhat ez, hogy saját tapasztalatunkkal hirdetni, meg evangelizálni az embereknek. És nem csak leülni, és ennyi, és akkor utána menni haza, hanem...
A saját megélés, a saját tapasztalat az mindig gyönyörűen rímel erre, Mátyás, a te papi elmondatod.
Igen, én Szent Mátétól választottam, mégpedig a következőt, hogy aki elveszíti értem életét, az megtalálja azt. Egy kicsit talán már a történetemből is valamennyire látszik, hogy miért választottam ezt. Egyrészt azt látom, hogy az Isten már ezt valamennyire be is teljesítette az én életemben. Egyrészt amikor a szemináriumba léptem, vagy akár a diakonus szentelésén, amikor úgymond elígérkeztem az Istennek, talán még annyit mondanék, hogy még az a szeminárium első éve is nehezek voltak számomra, hogy akkor is azért még volt bennem lázadás a papság ellen, de szép lassan láttam azt, hogy meg kellett győzni az Istennek arról, hogy tényleg az ő akarata jobb, mint az enyém, és azt követni. És amikor tényleg tapasztaltam azt, hogy boldog vagyok abban, amit nem feltétlen akarnék zsigerből csinálni, és azt mondtam, hogy ez tényleg jó követni az Istent, és tényleg egy másfajta életet tud adni Krisztus, hogyha én elveszítem az enyémet, akkor ezt érdemes csinálni. Tehát, hogy mondtam, hogy láttam is, hogy ez kicsit megvalósult már az életemben, de egy meghívás is, meg egy ígéret is számomra, hogy ezt minden nap gyakoroljam, hogy akár a szolgálatban, akár a hívekért, hogy kicsit adjam oda az életemet, és akkor Krisztus fogja adni az ő életét, ami sokkal jobb. Ez egy mindennapos harc, mindennapos megtérés, de ez a jelmondat pontosan ebbe segít, hogy emlékeztet, hogy van értelme ezt csinálni, van értelme adni az életemet, mert az igazi élet, a világosság Krisztusnál van.
Ez egy mindennapos harc, mindennapos megtérésre szükség van. Én ezt kívánom számotokra, hogy ebben a harcban a Jóisten segítségével mindig győzedelmeskedni tudjatok, és azzal az alázattal, ahogy elfogadtátok a papi hívatást, hogy az ő akarata érvényesüljön, meg teljesüljön, ugyanúgy álljatok életetek minden napján elé, és minél több embert tudjatok hozzávezetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk a stúdióban. Köszönöm nektek a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az Egri Főegyház megye szolgálatára szentelt Mihályi Mátyás, Herrera Acacio Luidi Már és Salazar Herrera Giovanni Fernando újmisés atyákkal Papildikó beszélgetett. Ezzel már a műsorunk véget ért. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs pedig Birincsik Márton volt. Mindannyiunk nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!